Kedves hallgatóink! A Magyar Kultúra Napja alkalmából Bíró Magda beszélget Kovács Gergelyné kultúrtörténésszel.
Magyar Kultúra Napja alkalmából megkerestük Kovács Gergelyné, Szabó Irén, kultúrtörténész, kultúroktatót, a Katolikus Rádió egykori szerkesztőjét. Szeretettel üdvözlöm Kovács Gergelyné, Szabó Irén.
Én is sok szeretettel üdvözlöm a Mária Rádiót. Azt a rádiót, amelyet akármikor hallgatok, valami boldogsággal azt tölt el, hogy talán ők vigyáznak legjobban a magyar nyelvre. Arra a nyelvre, amely éppen 22-én fogja ünnepelni az évenkénti, mondjuk így születésnapját, amelyet ahhoz kötünk, hogy ezen a napon írta oda a dátumot Szatmár Csekén a himnusz költeménye alá, ami igen-igen szeretett Kölcsey Ferencünk. Mindig úgy voltam vele, hogy Kölcsey Ferenc sokkal többet adott nekünk, mint a himnusz. De ez olyan nagy dolog volt, olyan kísérője maradt az életünknek, hogy soha nem figyeltünk arra, amit annyiszor elmondott, hogy maradjunk a honn nyelve mellett. Talán megpróbálom idézni, mert haza, nemzet és nyelv. Három egymástól válhatatlan dolog. És aki az utolsóért nem buzog a két elsőért, áldozatokra kész lenni nehezen fog. Soha ne feledd, mondja, miképpen idegen nyelveket tudni szép, a hazait pedig a lehetségességig mívelni kötelesség. Ezért szép, hogy vannak ilyen napok. Kicsit olyan, mint a emberek születésnapja, a magyar kultúra napja is.
A kultúra minden nemzetnek féltett drága kincse. A kultúrában éli a mindennapjait, és hozza létre az alkotásait. Tehát egyszerre éljük, és egyszerre alkotjuk a kultúrát. És azt szerettem volna elsőként kérdezni, de akkor így módon már egy kicsit meg is válaszoltad, de azért még a folytatásra kíváncsiak vagyunk, hogy a magyar kultúra mely jellemzője, kimagasló területe az, ami legközelebb áll a szívedhez. A nyelvről már beszélt.
Hát én voltaképp azt hiszem, hogy a lelki, szellemi, fizikai műveltségünk együttese adja ki a kultúránkat, a hitvilágunk, a tudásunk, munkánk, tevékenységünk úgy együtt. De ebben természetes, mint magyar történelem, néprajzszakon végzett ember nagyon közel áll hozzám. A nyelven túl a néphagyományok hatalmas köre. Különös dolog arra gondolni, hogy nekünk 200 000 népdalunk van fölgyűjtve, 100 000 földolgozva, és például Németországnak mindösszesen 6 000. Ezek elképzelhetetlen távolságok, és elképzelhetetlen gazdagságok, és ez mind a miénk.
Szabad annyit hozzátenne, hogy ez a népdalhagyomány, népdalkincs, ehhez párosul egy olyan népi tánc kultúra, amire én Amerikában csodálkoztam rá, hogy amerikaiak tanulják a magyar néptáncot, magyar néptáncosoktól, de nem csak ez, hanem hogy ezt igyekszünk élővé varázsolni a táncházakban, és tanítják, és a fiatalok szívesen táncolják táncházakban. Ez csak még az élő voltára. Itt még.
Igazán a legnagyobb dolgok egyike, hogy nálunk van egy olyan népzene megújulás, ami az egész világon sehol nem található. A népzene és a néptánc ugye együtt alkotják a táncház mozgalmat, és ebben az a csodálatos, hogy ez mindegy olyan korban, a 70-es években szállt és bomlott virágba, amikor nem mondhatjuk azt, hogy a nemzeti kultúráknak fölévelése következett volna be. Ez én szerintem a fiatalságunkat hirtelen egyszerre, eltekintve a többi népektől itt Európába, egy hagyományőrző, örökség megőrző réteget nevelt ki. Nem lehet elmondani egy táncházba, ahol fiatal házasok elviszik a 4-5 éves gyerekeket, akiket külön táncolnak, és már hozzásimulnak az örökségükhöz. Ez lenne a lényege minden örökség megőrzésnek, hogy kicsikortól kezdve gyakoroljuk.
Sajnos az utolsó két évet igen erősen leértékelte a COVID pandéma. Volt-e ebben a két utolsó évben azért mégis olyan kulturális esemény, amit mindenképpen meg kell említenünk, és ami kiemelkedő volt? Hogy látod?
Hát én úgy látom, hogy végestelen végig volt. Először is tudnunk kell, hogy mi legtöbbet Budapestből látunk, és a kis településeken is erőteljesen megalakultak olyan egyházi körök, olyan cserkész csapatok, ahol rendszeresen folyt a járvány ideje alatt is, némileg megszorítva, de minden ilyesféle tevékenység, csak nem tudtunk róla. De valami történt, mert végezetül, akárhogy nézzük, a trianoni szerződés 100. évfordulója. Éppen a COVID idején emlékeztünk meg róla. Ez hatalmas dolgot jelentett, mert szembenéztünk, hogy még mindig összetartozunk, még mindig ott van az együtt épített örökségünk, ott vannak a pusztulóba lévő, kiüresedett templomaink, amelyeket egyszer csak, mint komoly építészeti értéket elkezdtünk a 21. század legelején újjáépíteni. Ugye ilyen az összetartozás temploma példának okáért Budapesten, amely Szent Erzsébeten mégiscsak létrejött Makovec rajzai és Dózsa Papp László tervei alapján hozták létre, ami egészen óriási dolog, hogy felépül Budapesten egy olyan templom, ami az összetartozásról szól. Ez arra mutat, hogy igen, még minthogyha egy kicsit meg is erősítette volna ezeket a dolgokat. Az eukarisztikus kongresszus az egész világnak megmutatta, hogy Magyarországon milyen szakrális hagyatékok őrződtek meg, azok a csodálatos énekek. A megmaradásról szóló imádságaink együtt szívdobbant az ország népe, hogy először az életbe a Kárpát-medence minden területéről elhozhatták képzőművészeink a magyar hitvilág legizgalmasabb alkotásait, hogy szentjeinkről, Mária ábrázolásokról valami hihetetlen kiállítást láthattunk, és igen, mindenki itt volt.
Ez ugye az a kiállítás, ami a Bazilika altemplomában
volt, igen, és az két hétig
egész Kárpát-medence szakrális.
És 100 éve, Trianon óta ilyen nem volt. Tehát valami egész döbbenetes dolog, hogy a pandémia és az eukarisztikus kongresszus úgy egyszerre elválasztotta az ocsut az értéktől, és az értékeink azok elkezdtek világítani. Én így láttam.
Az eukarisztikus kongresszus tulajdonképpen egy olyan kulturális és logisztikai, hát nem is tudom, világító torony csúcs volt minden egyes rendezvénye, szentmisség, szentségimádások, körmenetek zeneileg olyan fantasztikus megoldásokkal és olyan csodálatos zenei produkciókkal örvendeztetett meg, azon kívül természetesen, hogy maga a szakralitás még emelte ezeknek a hatását, úgyhogy ez valami olyan gyönyörű eseménysor volt, hogy erre nagyon jó emlékezni, és ezt első helyen kell említeni, hogyha az elmúlt évekről beszélünk.
Én épp azt mondom, hogy a kultúra egy lelki, szellemi, fizikai műveltségünk egységéről szól. Ha ez nincs, akkor az nem igazi kultúra. És az eukarisztikus kongresszusban ez volt a gyönyörű, hogy ezt az egységet tudtuk felmutatni. Hogy igen, lelkünk, szellemünk, műveltségünk, fizikai tevékenységünk azt tud összeadódni.
A következő kérdésem az lenne, de én azt gondolom, hogy ezt részben már megválaszoltuk, de mégis, hogy megfelelően őrizzük-e, gondolunk-e a kulturális teljesítményeink továbbadására, megfelelőképpen őrizzük-e, és viseljük-e gondját ennek a kincsnek?
Magda, lehetséges, hogy meg fogsz lepődni, de én 3 könyvet tegnap kitettem ide az asztalra. Ez a 3 könyv, ez mind tavaly jelent meg, egy tavaly előtt, de egészen hihetetlen dolog. Kérlek szépen, a Méri Ráció kiadó 2020-ban jelentette meg Felvidéken a Lőrinc Csaba díj 2009-2019 közötti kitüntetettjeinek a beszédeit. Ez valami teljesen izgalmas, óriási dolog, hogy ez a derék Lőrinc Csaba Sepsiszentgyörgyön született, Kolozsvárt végezte iskoláit, puszta életrajzi adatai erről nem sokat mondanak, de tudjuk azt, hogy a válványosi folyamat elindítása volt az első szabad egyetem megszervezése 1990-ben, és csak azt tudom mondani, hogy Lőrinc Csaba jelenléte nélkül ma sem emlékezhetnénk arra, hogy hogyan kezdődött el a magyarság összetartozásának megvalósulása. Tehát ez az egyik könyv, ami engem mélyen elgondolkodtatott, hogy mindenfelől gyönyörű dolgokat írtak benne. Másik a Szarvas Gábor nyelművelő napok 50 évéről. A Bácskai Adán adta ki 21-ben egy csodálatos könyvet, amelyben hát a Bódi házas pár Molnár Csikós László szerkesztő írtak a Szarvas Gábor nyelművelő egyesületről, amely 1969-ben a kassai Kazinci napokkal kezdődött el. És hogy is mondjam, és úgy tele lakta a Kárpát-medencét. 70-től rendezték meg a Vajdasági Adán, és azóta ennek az egyesületnek a tevékenysége az egész magyar nyelvstratégiára komoly hatást gyakorolt. De a harmadik könyv, amit ide kitettem, annak az a címe, hogy Muzsikusok, barátok, példaképek. És alatta egy általam soha nem hallott név van, mégpedig M. Bodor Pál zenei írásaiból. Hát kérlek szépen, ez pedig Kecskeméten jelent meg. Ugyancsak 2021-ben, és Mihályfalusi Bodon Pálról szólt, aki Horkán született 1884-ben, és Soltvad kerten 1953. február 13-án halt meg. És képzeld el, hogy tanítványai írták és szerkesztették ezt a könyvecskét, és egy Bartók idézetet írtak az egész elejére. Boldogok lehetnek azok a városok, ahol ilyen kitűnő karvezetők és muzsikusok szolgálnak. És ez a Kecskeméti Városi Zeneiskola második igazgatója emlékére készült ez a könyv. Én ezzel csak azt szerettem volna jelezni, hogy lejárt az a kor, amely mindig csak a budapesti jelentős kulturális személyiségekről szól, csak legfeljebb ezekről a könyvekről, amelyek nem itt jelentek meg, mi nem tudunk. És ez elég baj.
Akkor egy kicsit most képet kaptunk egyéb kulturális eseményekről is, amelyek az országban játszódtak le, de úgy érzem, hogy bár ugye a Nemzeti Összetartozás templomáról már volt szó,
igen,
de nem mehetünk el szó nélkül azok mellett, a vár felújítások mellett is, amelyek több százra rúgnak a Kárpát-medencében, tehát a régi váraknak a megóvása, megvédés, épített örökségünk, kincsünk. Nem is szólva a sok-sok templomról, amit szintén restauráltak, nem is szólva az új építésű templomokról. Tehát ez csak azon a szinten, hogy ne menjünk el úgy ezek mellett, a teljesítmények mellett, hogy nem említjük meg őket. De van itt még néhány gondolat, amit még megbeszélhetnénk. Például a nemzeti kultúrák egymásba szövődése. Erre két olyan nagyon érdekes történetet, szép történetet tudunk elmondani. Az egyik Arany János Velszi Bárdok című verséhez kapcsolódik. Arany János ugye a velszi kultúrához nyúlt, hogy a bárdok felemlítésével hát szégyenítse meg a 49-es szabadságharcot vérbe folytó Ferenc Józsefet. És ez a vers valóban emblematikus, csodálatos kincse a magyar kultúrának, ami egyrészt őrzi Arany János tartását, másrészt a szabadságharc emlékét, és hát sok minden. No, de ennek a történetnek azután folytatása is van, ennek a velszi és magyar történelem kölcsönhatásának, de erre téged kérlek meg, Irénke, hogy mesél tovább.
Igen, hát ez egy nagyon kedves volt, ugye, mert megszemélyesítették a velszi bárdokat. Ennek a megszületésénél úgy voltam jelen, hogy az uram, a nagyszerű Surján László segítségével a cserkészet újraindítását nagy lelkesedéssel kívánták megoldani, hogy hát ez egy kicsit hosszabb ideig ment.
Tehát ez a cserkészet újraindulásához kapcsolódik.
Így igen, de ennek az lett a vége, hogy kaptunk egy testvérgyülekezetet, és a velszi cserkészek lettek. És amikor először megjelentek, a édesanyám kortályt halt meg, és mi az ő házunkban, a Farkasréti temetőnél volt egy nagy kert, és úgy döntöttünk, hogy egy autóbusznyi velszi cserkésznek adunk uzsonát. Hát a tüzi cserkész gyerek édesanyával mi ehhez lelkesen hozzákezdtünk, de akkor jelent meg Arany János baladáinak a reprintje Zicsi képeivel, és megvették, lefordították különféle, hát mondjuk így, hogy mesterségtelen fokon, de aztán egy nagyon kedves barátnőm, Karácsony Rózsa, aki a Széchenyi Könyvtárban dolgozott, korabeli gyönyörű fordításokat is tudott hozni. Csak hogy hogy a velszi cserkészek megkapták ezt a szép kis könyvet emlékül, de önálluk a cserkész újság, ugye két nyelven jelent meg, a kelta nyelven és angolul. És hát az történt, hogy megjelent kelta nyelven is, és így hazaérkezett a velszi bárdok, és lám-lám nagy sikere lett. Egy magyar nyelvész fordította le egyszerre angolra és kelta nyelvre úgy.
Ez minden bizonnyal nagy
dolog volt.
Nagy élmény lehetett a cserkészeknek, a velszi cserkészeknek, mert 10 év múlva, vagy 15 év múlva egyszer csak Arany János velsz díszpolgára lett.
Hát igen.
Én nagyon feltételezem, hogy ezek a cserkészek nőttek fel, és emlékeztek vissza erre az emlékre. Úgyhogy így is hát ölelkezik össze két kultúra, de hadd mondjunk el egy másik történetet is erre, ami talán még kevésbé ismert Magyarországon.
Hát meg kell mondjuk, hogy mi a sikereinket nem szoktuk idehaza. Fogalmam sincs, hogy miért. A hitelfolyóiratban megjelent Falusi Mártonnak egy beszámolója a Hanoiban rendezett nemzetközi, az hiszem ilyen szerzői jogdíjakkal foglalkozó konferenciáról szólt a beszámoló, de csak érintőlegesen, a többi inkább az észak-koreai életvitel, művészet, irodalom állapotát mutatta be. És ezek között értesülhettünk arról, hogy egy nálunk tanuló vietnámi diák, mielőtt hazautazott az 50-es évek közepe, vége felé, már amikor ott kitört a háború, akkor ő Egerben, Gárdonyi Géza sírjánál tett egy fogadalmat, hogy egyszer majd lefordítja vietnámi nyelvre az egri csillagokat, hiszen az első magyar könyv volt, amit végigolvasott, és szeretettel olvasgat azóta is. És hazament, és egy év múlva abban a gyárban egy olyan bombázás mindent tönkretett, ahol dolgozott, hogy megnyílt az út előtte, hogy lefordítsa, most lefordítsa az egri csillagokat. És tetszik nekünk, nem tetszik. A háború egészen más mederbe terelődött, amikor 1 millió példányszámban minden bevonuló katona megkapta az egri csillagok vietnámi nyelvű példányát. És a dekungokba dobóesküjével mentek a katonák, és derék fordítója megbeszélte a hadsereggel, hogy a különféle harctereken megtalált véres, átlőtt példányokat azt szállítsák neki, és ők az otthonában, amit leírt Falusi Márton is, hogy látott ezeket külön könyvszekrényekben, mint kegyeleti tárgyakat őrzi. Hát erről se tudunk semmit. De mit tudunk mi arról, hogy Kínában milyen Petőfi kultusz van? Tudunk erről valamit?
Keveset. Valóban keveset.
Hát egyszerűen elképzelhetetlen. Egy barátnőm mesélte, hogy elvitték egy esküvőre, és legnagyobb meglepetésére a szertartás végén egymás felé fordul az ifjú pár, és hát persze kínai nyelven elmondják egymásnak a Szabadság szerelem című Petőfi verset. Ez már hozzátartozik a szertartáshoz. Vajon miért nem tudjuk ezt mi, engem ez mindig izgat?
Igen, hát erre nehéz válaszolni, nem is.
Nem nehéz válaszolni. Nekem, én legalábbis azt nézem, hogy itt miről van szó. Mindenki 19. századi. Gárdonyi, Petőfi Sándor. És hát ne legyünk hűtlenek. Itt egy kicsit a Arany János, ugye itt egy kicsit arról is van szó, hogy talán azt a fajta egyetemes lelki, szellemi és fizikai harmóniát, amit a 19. század még ismert, a 20. század már nem ismeri. Én mindig úgy látom, hogy a túlságos specializációnak a vége a használhatatlan kultúrák tömege.
Hát nagyon szépen megköszönjük ezeket a gazdag gondolatokat és ezeket a történeteket Kovács Gergelyné Szabó Irénnek. Még azt talán megkérdezném, hogy a következő év Petőfi éve lesz, és mit kíván nekünk az ünnepségekhez?
Petőfi Sándor megkerülhetetlen. Megkerülhetetlen ember sokokból. De olyan nagyon szeretném, ha egyszer, ha már van Magyar Művészeti Akadémia, akkor egyszerre a magyar művészetek minden része mutassa föl, hogy mit őrzött meg, mit kíván átadni Petőfiről. Mert én elcsodálkozom azon, hogy mindenki külön csak magának él. A kultúra közösségi ügy. Énekelünk, táncolunk, zenélünk, festünk, faragunk. Elméleti, tudományos gondolatokat szövünk, alkotunk egy-egy, mondjuk így, hogy egy-egy alkotóról, vagy egy-egy műről akár. Ezek mind összetartozhatnának, és megjelenhetnének együtt, nem külön-külön képzőművészet, iparművészet, a népi kultúrának millió dolga. És ha egyszer Petőfiről valami ilyet próbálnának, de én még akkor is nagyon boldog lennék, hogyha minden iskolás gyerek el tudna egyszer jutni Kiskörösre a Petőfi szülőházba, és döbbenten észrevenni, hogy a világ hány műfordítójának van ott a szobra. Azok mind, akik Petőfi Sándor majdnem összes versét lefordították az anyanyelvükre. Na hát én ezt kívánnám a Petőfi évre, hogy a magyar nép tudjon örülni, és egyre több helyen keresse meg az ő emlékeit.
A Magyar Kultúra Napja alkalmából Bíró Magda beszélgetett Kovács Gergelyné kultúrtörténésszel. Köszönjük a figyelmet!